Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Műsorunknak ezt a részét Párizsból, Párizsról hallják. Azt hiszem, hogy kevés olyan hölgy van, akinek ne kezd hevesebben verni a szíve, amikor valaki azt mondja, hogy Párizs. Az biztos, az a hangulat, az a lüktetés, amelyet ebben a városban tapasztalnak a turisták, tényleg utánozhatatlan. Persze ez nem csak a múzeumokra, a színházak világára igaz, hanem akkor is ezt érzi majd valaki, hogyha az utcán sétálgat. Párizsban természetesen ilyenkor december elején különösen nagy a nyüzsgés, főleg a központokban, például a Concord téren, ahol az obeliszk is található, az egyiptomi obeliszk. Érdekes, hogy itt egy furcsa London Eye-szerű óriáskereket is emeltek. Jó magam is kipróbáltam, bár azért nagy magasságban, főleg a hullámvasúton van egy kis tériszonyom, itt mégse volt. Olyan sokan azért nem álltak sorba, és nem kellett fél órát vagy másfél órát várni, mint Londonban a London Eye-nál, de az itteni óriás keréknél is azért egy pici sor volt, ellenben háromszor grátis utazhattunk, ugyanis valami oknál fogva úgy oldották meg a helyiek, a helyi szervezők, hogy mindig szerették volna, hogyha a vendégek vannak minden egyes fülkében, és valahogy addig nem állt meg az óriás kerék annál a résznél, ahol mi ki szerettünk volna szállni, amíg nem jött megfelelő mennyiségű ember, hogy felváltson minket. Úgyhogy igaz, hogy mindig tömve volt az óriás kerék, de kaptunk néhány grátis kört. A végén azért mégse szédültünk el, hanem élveztük a kilátást az óriás kerék tetejéről. Nagyon hasonlít egyébként a London szeme óriáskerékre, bár valamivel kisebb az új párizsi óriáskerék. Gyönyörű felvételeket lehet készíteni a tetejéről, éjszaka pedig kivilágítják, és fehér fényben csillog. A másik fontos kilátási pont ugye az Eiffel-torony. Minden turista a klasszikus túrát megteszi, és felmegy az Eiffel-toronyba. Most már egyre keményebbek a biztonsági előírások, ami azt jelenti, hogy megnézik a táskát például, ellenőrzik azt, hogy nincs esetleg robbanószer, vagy folyékonyszer valakinél. Hát robbanószer, Istenek hála, általában nincsen, de hogyha valakinél esetleg likvid anyag van, akkor nem mindig veszik el, kicsit belátóbbak, mint a repülőtereken, de azért megnézik, hogy mi van benne, esetleg bele kell kortyolni. Miután valaki nagyjából egy órás sorbanállást követően átjut a biztonsági ellenőrzésen, utána következik egy jóval kisebb sor, ez körülbelül 30 percnyi, amíg valaki megszerzi a jegyet. Fel lehet menni az Eiffel-torony tetejéig, illetőleg fel lehet menni a közepéig, és fel lehet menni nagyjából az alsó szintek valamelyikéig, tehát több opció is van. Jegy pedig kétféle, vagy a topra, a tetőre szól, vagy pedig a középső szintig érvényes, lehet választani, és a turisták eldönthetik, hogy mit szeretnének. Ezt követően újból sorba kell állni. Ez a sor már egy kicsit hosszabb, nagyjából 45-50 percet kell várni, néha egy órát. Aztán utána végre feljutunk az Eiffel-torony lábán elhelyezett lift segítségével az Eiffel-torony közepéig. Furcsa az, hogy a lift egy kicsit ferdén halad, úgyhogy nagyon sokan itt már azért azt mondják, hogy ebből ennyi elég, és nem mennek tovább. Ellenben főleg azok, akik megvásároltak a jegyet, vagy pedig azok, akik bátrabbak, úgy gondolják, hogy a csúcson érdemes mindenképpen eltölteni pár percet, úgyhogy beneveznek egy újabb túrára. Az újabb túra azonban újabb sorbaállás jelent. Ez a sor a leghosszabb, nagyjából 55 percet várakoztunk, amíg bejutottunk a liftbe. Azt mondják, hogy amikor mind a négy lift üzemel, akkor sokkal gyorsabb mindez, de mostanában hétközben általában csak két liftet üzemeltetnek, hogy ez most takarékosságból történik így, vagy miért nem tudom, de óriási a zsúfoltság, tehát szinte félnapos program az Eiffel-torony meglátogatása.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Nagyon kicsi a korlát, úgyhogy nem csodálom, hogy az építést követően egy ilyen kis védőrácsot kialakítottak, ugyanis tényleg nem ismertem volna szerintem megközelíteni ezt a kicsi korlátot, nagyjából a térrem fölött véget ér, akkor, hogyha nem láttam volna, hogy mögötte azért van védőkorlát. Úgyhogy itt fújt is egy kicsit a szél, az épület ingását is lehetett egy picit érezni, ez elég félelmetes volt, de azért korán sem annyira borzasztó, mint mondjuk egy izgalmasabb hullámvasút. Utána újabb kellemes sorbanállás, és hát közben persze lehetőség van alaposan megszemlélni a párizsi fényeket, hiszen kb. 45-50 perc, amíg lejut az ember a lift segítségével egészen a középső szintig, aztán utána megint liftet kell cserélni, és le lehet menni végül egészen az utca szintig. Ahogy kijárunk, már az Eiffel-toronyból, ahogy kijövünk, körülbelül 10-12 utcai járus rohan meg minket, és az állítólag Észak-Afrikából, illetve Közép-Afrikából érkezett fiatal emberek műanyag Eiffel-toronyot kínálnak értékesítésre. Lehet kapni aranyszínűt, ezüstszínűt, rózsaszínűt, zöldet, hupikéket, és mindenfélét, amit az ember csak elbír képzelni. Van egyébként zenélő Eiffel-torony, forgó Eiffel-torony, és olyan Eiffel-torony is, amely egyben hóesést is imitál, úgyhogy ez az egyik kedvencem. Hogyha végül is túljutottunk itt az árusok hadán, akkor választhatunk, hogy gyalog, metróval, vagy esetleg taxival indulunk tovább Párizs felfedezésére.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Kedves kollégám mondta, hogy ő is vett természetesen kötelező jelleggel műanyag Eiffel-tornyot. Igazi turista szerintem nem is megy enélkül haza. Ez körülbelül olyan, mintha az amerikai turisták eljönnek Közép-Kelet-Európába, akkor vesznek matrioska babát, ami valamiféle furcsa kommunista jelképnek tűnik a szemükben, minden esetre az egyik legnépszerűbb szuvenír termék, és sokkal több fogy belőle, mint mondjuk babából, vagy bármilyen hasonló szuvenír termékből. Minden esetre itt természetesen miután az ember az Eiffel-tornyot elhagyta, utána felkereseti a Concorde teret, vagy pedig a Szajna partján egy gyönyörű hídon átsétálva elmehet egészen a Diadalívig. A Diadalív körül körbe-körbe járnak az autók, nehéz megközelíteni, úgyhogy igazán bátor az, aki átszalad. Viszont, hogyha ezt megteszi, akkor olvashatja a napóleoni hősök nevét a Diadalív belső részén. Néhány évvel ezelőtt filmet forgattam a francia fővárosban. Előtte már nagyon sokszor jártam Párizsba. Az Eiffel-toronyban egyébként már voltam, bár most jutottam fel a legfelső szintre először, de a középső szinten már korábban voltam. A Champs-Élysées-en is sokat sétáltam, és hát persze nem hagytam ki a világ legfantasztikusabb múzeumait is, de az kétségtelen, hogy ilyenkor decemberben valami egyedi hangulata van Párizsnak. A Champs-Élysées-nél például végig sorba bódékat emeltek, de kicsit csúnya szó az, hogy bódé, mert inkább azt mondanám, hogy pavilonokat, dizájnos pavilonokat, ugyanis a franciák minden részletre ügyelnek. Talán ebben is rejlik a nagy tehetségük, hogy a szállodákban ugyanúgy minden részletre és apróságra ügyelnek, mint az öltözködésükben, tehát általában elegánsan mennek mindenhová. És a pavilonok kialakításában is ügyeltek arra, hogy legyen például egy mézes kalácsárus, utána legyen egy teljesen dizájnosan berendezett kaviáros bódé, azt követi két-három palacsintázóhely, utána forralbort is kínálnak. A forralbort egyébként a németek honosították meg, hogy a német mintára került be francia területekre, úgyhogy glühweinként is kiírják németül a franciák is a forralbort. Minden esetre szívesen fogyasztják ők is. A Champs-Élysées-en hosszasan vásárolhatnak a különböző árusok termékeiből a turisták, jönnek is bőséggel, és természetesen a kisebbek szórakoztatására is gondoltak, úgyhogy csúszdákat is felállítottak. Van közöttük két olyan csúszda, hogy az egyikre ránéztem, és már attól tériszonyom volt, úgyhogy gyerek legyen a talpán, aki lemer ott csúszni. Minden esetre még külön ilyen kis furcsa hullámokat a csúszdába beépítettek, úgyhogy brutális élmény lehet szerintem. Túl sokan nem voltak még a Champs-Élysées-en, ott jártam, akkor igaz, hogy hétközben sétáltam arra, állítólag hétvégén hatalmas a tömeg, de az utcán azért bőven elférnek, hiszen mellette egy gyönyörű park található, a parkban is van néhány pavilon, ott is lehet esetleg vásárolgatni, hogyha valakinek erre támad kedve. Természetesen nem csak itt, hanem a Pompadour központ környékén is találunk izgalmas karácsonyi termékeket Párizsba, és hétközben is errefelé nagy a forgalom. Voltam több áruházban is, a Lafayette Galerie-től kezdve egészen a közép-párizsi áruházakig, és azt tapasztaltam, hogy viszonylag nagy a tömeg, sok áru fogy, és igazából a válságot annyira nem érzik meg, legalábbis a tapasztalat az. Nyilván, hogyha a számokat ismerném, akkor korrekten be lehetne erről számolni. És vásárolnak is az emberek, legalábbis azt láttam, tehát nem csak nézegetnek, hanem próbálnak a kasszánál, és nagy sorok vannak, úgyhogy itt igazából beindult a nagy karácsonyi bevásárlás, mindenfélét vesznek a franciák.